Dr. Arnold Fruchtenbaum bizonysága. 2014. október 25-e.
Kérem Arnold testvért, hogy ossza meg velünk a bizonyságát, és Bereznai Áron fog ma este tolmácsolni. Mindkettőjüknek egy nagy tapsot adjatok. Lehet, hogy a rabbinikus sztorikat az Iván fogja tolmácsolni, de ne. Kizárt!
I was asked to share my testimony in this session.
Szeretném elmondani a bizonyságomat most este.
I'd like to begin my testimony by reading two passages from the Gospel of Luke.
És szeretném azzal kezdeni, hogy Lukács evangéliumából két igerészt felolvassak.
I think every Jewish believer's testimony has to go back much earlier than merely his own childhood or his own birth.
És úgy gondolom, hogy minden egyes zsidó embernek a bizonysága igazából messzebbre kell, hogy visszanyúljon, mint sem a saját gyerekkora.
The first passage is Luke chapter 19.
Az első igeszakasz Lukács 19-ből számít.
We'll read verses 41 through 44.
41-től 44-ig. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.
The second passage will be Luke chapter 21 and verse 24.
A második igeszakasz pedig a Lukács 21-ből, a 24-től, tehát Lukács 21-24. Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje.
40 years after Jesus spoke these words, they were quite literally fulfilled.
40 évvel azután, hogy Jézus ezeket a szavakat kimondta, ezek be is teljesedtek.
With Roman destruction of the city and the temple and the forced dispersion of the Jews around the world.
Azáltal, hogy a rómaiak lerombolták a templomot, lerombolták Jeruzsálemet, és szétszórták a zsidóságot szert az egész világra.
And now Jewish history goes to the period we call the diaspora, or the worldwide scattering of the Jewish people.
És azóta ezt a diaszpórának nevezzük ezt a kort a zsidóság számára, amikor is a zsidó emberek szert a világon szétszórva élnek.
And even today there's still more Jews outside the land than inside the land.
És éppen a mai napig is több zsidó ember él Izrael határain kívül, mint Izraelen belül.
But what is tragic is that beginning with the 4th century they became a persecuted people.
Ami azonban a tragikus dolog az egészben az az, hogy a 4. évszázad végével a zsidó emberek üldözött néppé váltak.
And 95% of all such persecutions were in the name of the church, name of Christ, the name of the cross.
És ugyanakkor viszont mindennek az üldöztetésnek a 95%-át Krisztus nevében, a kereszt nevében, vagy az egyház nevében tették az emberek velük.
And the same story kept repeating itself over the many centuries.
És a hosszú évszázadokon, a sok évszázad lefolyása során ugyanaz a történet ismétlődött meg mindig.
A Jewish community will settle in some part of Europe and live in peace for a while.
Hogy egy zsidó közösség például letelepedett Európának egy bizonyos városában részén, és egy bizonyos ideig békességben éltek.
Eventually, anti-Semitic ruler would gain control of the section and begin to either drive the Jews out or kill them in Jesus' name.
De egy idővel utána egy ilyen antiszemita uralkodó elkezdte őket nyomorgatni, elkezdte őket üldözni, és vagy meg is ölték őket Jézus nevében.
The Jewish mind a barrier developed that separates us from them.
Ezáltal a zsidó emberek gondolkodásmódjában egy fal épült fel, ami mélyen elválasztotta őket teljes mértékben a kereszténységtől.
Us are the Jews.
A zsidóságon kívül pedig.
And to them are the Gentiles who worship the God named Jesus and whose name they will go kill Jews.
Az az elképzelés erősödött meg, hogy ezek a keresztények pogány istenségeket imádnak, és az ő istenük nevében Jézus, tehát a zsidó Jézus nevében ölik meg őket.
And that barrier is in virtually every Jewish mind to this day.
És ez a sorompó, ez az akadály, ez a gát minden egyes zsidó ember gondolkodásmódjában a mai napig fennáll.
And that was the key factor in witnessing to them with the gospel.
És ez egy kulcsfontosságú tényező, amire figyelemmel kell lenni, akkor, amikor bizonyságot teszünk nekik az evangéliumról.
In the 1600s, Poland was opened up for Jewish immigration, so many Jews settled in Poland.
1600-as években Lengyelország megnyitotta a határait a zsidó emberek előtt, ezért nagyon sok zsidó ember oda ment és ott telepedett le.
And the Jewish community in Poland became the largest Jewish community in the world.
És a lengyelországi zsidó közösség a világ legnagyobb zsidó közösségévé vált.
It had the same influence of a world Jewry as the American Jewish population does today.
És ugyanolyan befolyással bírt a lengyelországi zsidó közösség a világ egészére nézve, mint a mai napon az a zsidóság Amerikában.
And among the Polish Jews, a new sect began to develop called the Hasidim.
A Hasidim mozgalom itt a lengyelországi zsidóság között kezdődött el, indult el.
You see them often pictured in the long black coating and black skull caps or fur hats and always with side curls.
És arról ismerős ez a mozgalom, hogy olyan hosszú fekete köntösöket viselnek, fekete kippát és ilyen hosszú pajeszt.
And they claimed they were the descendants of the Pharisees of New Testament times.
Ők magukról azt állították, hogy az újszövetségi kornak, a farizeusainak a leszármazottai voltak.
They required a very strict adherence to the Mosaic law.
Nagyon szigorúan betartották a mózesi törvényeket.
But also to the many traditions passed down by the rabbis since the days before Jesus.
És nagyon szigorúan ragaszkodtak azokhoz a rabbinikus előírásokhoz is, amelyek már Jézus kora előtt megszülettek.
When the founder of the movement died, it was divided into various divisions based upon geography. When the founder of the movement died,
okay.
It divided into various divisions based upon geography.
Thank you. Amikor ennek a mozgalomnak az alapítója meghalt, akkor attól függően, hogy földrajzilag éppen hol helyezkedtek el, ezek a közösségek különböző irányokra szakadt.
And there would be one leader over each geographical section. He was referred to not as a rabbi, but a rabbi.
És az egyik, és egy-egy ilyen irányzatnak a vezetőjét utána elkezdték rabbinak nevezni.
And the authority of a rabbi was much stronger than that of a rabbi.
Mi a különbség a rabbi and a rabbi között? Okay. Tehát ezek ilyen rebének nevezték ezeknek az irányzatnak a vezetőit. Sokkal nagyobb volt a hatalmuk, vagy a tekintélyük, mint a rabbiknak.
And the authority was passed down from father to son in a dynastic format.
És ezt a pozíciót, ezt a rangot nemzedékről nemzedékre, tehát a fiaiknak adták tovább.
And one division was under the authority of the Fruchtenbaum family.
Az egyik ilyen irányzat a Fruchtenbaum család vezetése alatt állt.
So my grandfather, his father before him were leaders of this ultra-orthodox group.
Tehát az én nagyapámnak az apukája vezetője volt az egyik ilyen csoportosulásnak.
And to give you just an understanding what it takes to become a leader, by the age of 13 he had the first five books of Moses memorized in Hebrew.
Csak hogy egy benyomást mutassak nektek arról, hogy mit jelent egy ilyen csoport vezetőnek lenni, az azt jelentette például, hogy Mózes öt könyvét például kívülről kellett héberül tudni. 13 éves korukban.
And by the age of 20 he had the rest of the Hebrew Bible memorized.
20 éves korukra az egész héber Bibliát, tehát az Ószövetséget már kívülről kellett tudniuk.
But his understanding of scripture was determined by the traditions passed down by the previous rabbis over the previous centuries.
De ezt a felfogást igazából nem ők találták ki, hanem már az előző évszázadokból származott, hagyták rájuk ezeket a hagyományokat.
So he did not understand scripture as it is written, but as it was reinterpreted by a rabbinic tradition.
És ugyanakkor viszont az írásokat nem úgy értelmeztük annak idején, ahogy azok meg voltak írva, hanem azt, ahogy azt a rabbinikus hagyományok értelmezték és továbbadták, magyarázták.
He passed away shortly before World War II.
Ez a ő felmenője a második világháború előtt röviddel halt meg.
My father was the firstborn son in that line, and so he would have moved into that position.
És az ő édesapja volt utána a következő, akinek át kellett volna vennie ezt a bizonyos pozíciót.
The whole process was interrupted when with the start of the Second World War with the German invasion of Poland.
Ugyanakkor viszont ezt az egészet megszakította az a tény, hogy kitört a második világháború, és a németek megszállták Lengyelországot.
My father was able to escape into Russia.
Az apukámnak sikerült elmenekülnie Oroszországba.
But he was arrested by Russian authorities.
Ugyanakkor viszont az orosz hatóságok letartóztatták őt.
They knew he was Jewish, but they accused him of being a Nazi spy. They knew he was Jewish.
Okay.
But he was accused of being a German Nazi spy.
Ah, oké. Okay. Tehát tudták róla azt, hogy zsidó származású, de ugyanakkor feltételezték, vagy azt mondták róla, azt állították róla, hogy német kém.
So he was shipped out to Siberia, where he spent 2 years in hard labor.
Ezért száműzték Szibériába, ahol munkatáborban 2 évet kellett eltöltenie.
Then came 1941 with the German invasion of Russia.
És így érkezett el 1941, amikor a németek Oroszországot is megszállták.
The Russian government was in need of the political support of the Polish government.
Az orosz kormánynak akkor tájt szüksége volt a lengyel kormány támogatására.
And the Polish government was now exiled in England.
És ugyanakkor viszont a lengyel kormány éppen exil kormány volt, exilben volt, tehát külföldön volt Angliában.
And the Polish government agreed to support the Russian government, but they laid down certain preconditions.
És a lengyel kormány biztosította támogatásáról az orosz kormányt, ugyanakkor csak bizonyos feltételek mellett.
And one of these provisions was the release of all Polish citizens from Russian prisons and concentration camps.
Az egyik ilyen feltétel az volt, hogy Oroszországban el kellett engedni összes lengyel állampolgárságú foglyot mindenféle büntetőtáborból, vagy fogolytáborból, vagy munkatáborból.
For that reason my father was released.
Ebből az okból kifolyólag az édesapámat is szabadon engedték.
My mother was shipped to Siberia from another part of Russia.
Az édesanyámat Oroszország másik részéről deportálták Szibériába.
And she just turned the age of 18.
Akkor tájt éppen 18 éves volt.
And needed to get identification papers and had to have a picture taken for those papers. She had to get identification papers like passports.
Yes.
And he had to have a picture taken.
És ugye ki kellett, hogy állítsanak számára útlevelet, és ebből az okból emiatt egy fényképet csináltak, készítettek róla.
And my father had become a photographer.
És apukám pedig fényképész volt a szakmáját tekintve.
So she went to get a picture taken, that's how they met.
Az anyukám elment tehát ehhez a fényképészhez, hogy csináljon róla az útlevélhez egy fényképet, és így találkoztak végül.
So they married in Siberia, and I was born in Siberia back in 1943.
Összeházasodtak, és ott Szibériában, és végül én nem sokkal később utána ott születtem meg, 1943-ban, Szibériában.
When the war ended, Poland was now under communism.
A háború végével Lengyelország ugye kommunista uralom alá került.
So now all Polish citizens were allowed to return to Poland.
Most már tehát a lengyel állampolgárok visszatérhettek Oroszországba, Lengyelországba.
I was born in Russia, I was technically a Russian citizen.
Én ugye Oroszországban születtem, és gyakorlatilag orosz állampolgár lettem.
But being 3 years old, I thought it wise if I just stayed with my parents for now.
Why is it?
Being 3 years old, I thought it would be wise to stay with my parents.
Okay. És ugyanakkor viszont 3 éves koromban úgy láttam jónak, hogy talán jobb lesz, hogyha mégis a szüleimnél maradok.
So when they returned to Poland, I went with them. We settled in a small Jewish community in Poland.
Így aztán, amikor a szüleim úgy döntöttek, hogy visszatérnek Lengyelországba, akkor én is velük tartottam, és nem maradtam ott Szibériában, abban a pici kis zsidó közösségben.
We stayed in Poland for just a short of 1 year.
Ugyanakkor viszont Lengyelországban is csak 1 évet töltöttem utána el.
But towards the end of our time in Poland, the Jewish Passover came.
Amikor elérkezett Lengyelország, a lengyelországi tartózkodásunknak a vége, elérkezett éppen abban az évben a zsidó Páska bárány ünnepe.
So during the 8 days of Passover, we are not permitted to eat anything containing leaven or yeast.
És ez alatt a 7 napos vagy 8 napos ünnep alatt nem volt szabad bármit is elfogyasztanunk, amiben kovász lett volna, vagy élesztő.
So mothers be preparing the unleavened bread we partake of during the Passover time.
És így aztán anyukám is sütötte ezeket a páskákat, ezeket a kenyereket, amikben nem volt tehát semmiféle élesztő vagy kovász, és a végén ettük meg, az ünnep végén.
And during that period of preparations, a 3-year-old Roman Catholic boy disappeared.
Ez alatt az előkészületek alatt egy 3 éves katolikus kisfiú eltűnt a környéken.
So the church leaders began spreading a rumor.
És elkezdtek olyanféle híreszteléseket terjeszteni ott rólunk.
In order for the Jews to have Passover bread, we have to have the blood of a Christian.
Hogy ahhoz, hogy ezt a páskabárányt meg tudjuk ünnepelni, és ezt a kovásztalan kenyeret meg tudjuk enni, ehhez szükségünk volt egy keresztény kisgyerek vérére, hogy azzal a vérrel süssük meg ezt a kenyeret.
So used to kidnapping the boy, killing him in a form of ritual murder to make unleavened bread.
Tehát azzal vádoltak meg bennünket, hogy mi voltunk azok, akik elraboltuk ezt a gyereket, egy rituális gyilkosság által megöltük, és utána felhasználtuk a vérét kenyérsütésre.
So then came the first night of Passover, as we begin to partake of the Passover dinner.
És utána így érkezett el a páskabárány ünnepének a vége, az az éjszaka, amikor meg kellett enni ezt a kovásztalan kenyeret.
Outside our ghetto and other Jewish ghettos around Poland, Polish mobs were formed with the help of the Polish police.
Tehát az első napon volt ez, és ugyanakkor viszont ilyen csőcselék összegyűlt Lengyelországnak minden több részén is, és a lengyel rendőrség, csendőrség segítségével elkezdték zaklatni, üldözni a zsidóságot.
And they were led by the Catholic priests in the black robes.
Ezeket a csőcseléket fekete ruhában, ruhát viselő katolikus papok, lengyel papok vezették.
And the priests waving crosses would raid the Jewish sectors, and once again Jews were killed in Jesus' name.
És ilyen kereszteket lóbáltak, és újból Jézus nevében kezdték megölni a zsidó embereket.
That was the first context I heard about Jesus.
Ez az első összefüggés, vagy ez az első alkalom, hogy Jézus nevét egyáltalán hallottam.
Not as my Messiah or someone who came to die for me.
Nem olyas valakiről hallottam, amikor Jézusról hallottam, mint a Messiás, aki eljött, hogy meghaljon értem.
Or is someone we have to die for.
Hanem olyan valakiként íródott be az elképzeléseimbe ez az ember, Jézus, mint aki miatt nekem kell meghalnom, nekünk kell meghalnunk.
That's the first context I learned about this Jesus.
Ez volt tehát az első kontextus, amiben találkoztam Jézussal.
So that barrier developed in my mind as well.
Ami azt jelenti, hogy az én elmémben is felépült ez a fal.
There's one good thing that came out of the riot, and that was the work of the Israeli underground.
Ez egy valami jó mégis számozott ebből az egész zendülésből, üldöztetésből, és ez pedig az izraeli szervezeteknek a titkos munkája.
And when they learned what had happened, they began to work with the Polish government, Polish border guards, to bribe them to let Jews cross the border.
Amikor hallották, látták, hogy mi történik, akkor megvesztegették a lengyel határőröket, hogy engedjék ki elmenekülni onnan Lengyelországból a zsidókat.
And then word came to the Jewish community to the underground that we had 30 days to cross the border from Poland into Czechoslovakia.
És ilyen módon aztán valóban Csehszlovákiába sikerült a zsidó közösségnek elmenekülnie.
My parents chose to leave and they joined with other Jews who made the same decision.
A szüleim is úgy döntöttek, hogy elhagyják Lengyelországot, csatlakoztak a menekülőkhöz.
We're told not to use public transportation to avoid attracting attention.
Ugyanakkor viszont azt mondták nekünk, hogy ne használjunk tehát semmiféle járművet, vagy tehát vonat, vagy ilyesmi tömegközlekedési eszközt, hanem hogy ne keltsük fel a figyelmüket a többieknek.
We had to walk the many kilometers to the border.
Hanem gyalog jussunk el a csehszlovák határhoz.
We stopped by the Polish border guards. We identified ourselves as Jews and they let us to cross over into the no man's land between the two countries.
És így valóban el is jutottunk oda, és el is mondtuk tehát a lengyel határőröknek, hogy ugye zsidók vagyunk, és átjutottunk a két ország közötti senki földjére.
Later from the Israelis we learned how much it took to bribe the Polish border guards.
Később az izraeli kormánytól megtudtuk, hogy mennyibe került ez nekik igazából, mennyi kenőpénzt kellett fizetniük azért, hogy a lengyel határőrök kiengedjenek bennünket.
So what they were bribed with was American cigarettes.
Amerikai cigarettákkal vesztegették meg őket.
American cigarettes were highly valued in East Europe after World War II, so for a package of American cigarettes you have the freedom of a family of Jews.
Tehát gyakorlatilag egy doboz amerikai cigaretta áráért kiengedtek egy zsidó családot Lengyelországból. Nagyon nagy volt az értéke az amerikai cigarettának a II. Világháború után, Kelet-Európában.
So that's how we left Poland.
Így sikerült végül elhagynunk Lengyelországot.
So while smoking may be bad for your health, it was good for mine.
Lehet, hogy a te egészségedre nézve rosszat tesz a cigarettázás, az én egészségemre nézve jót tett.
The Israelis organized us, and then we had to walk on foot the width of Czechoslovakia from the Polish border to the Austrian border.
Most tovább kellett gyalogolnunk a lengyel csehszlovák határtól az osztrák határig.
The Israelis worked out a similar arrangement with the Czech border guards.
És az izraeli kormány valami hasonló megállapodást kötött a csehszlovák vagy cseh kormány a cseh határőrökkel is.
The walk took about 3 months or so to cross over.
Az országon Csehszlovákián keresztül mintegy 3 hónapig gyalogoltunk, míg átértünk.
But the day before scheduled to cross the border, that's when the Czechoslovak government collapsed and the communists took over that country.
De ugyanakkor azon a napon, amikor mi átjutottunk a lengyel-csehszlovák határon, azon a napon omlott össze a csehszlovák kormány, akkor vették át a kommunisták az uralmat Csehszlovákiában.
All the Czech border guards were removed, replaced by Russian border police.
Ami azt jelentette, hogy utána, és amikor mi odaértünk a csehekhez, tehát a cseh határőröket leváltották, és orosz határőröket tettek oda a helyükre.
And no arrangements had been worked out with the Russian border police.
És az orosz határőrökkel pedig még az izraeli kormány még nem sikerült még megállapodást kötnie.
So the Israelis told us to stay hidden in the forest.
Ezért az izraeliek azt mondták nekünk, hogy rejtőzködjünk el az erdőben.
And they went to a border village to find out what the situation was.
Ők pedig elmentek egy ilyen határmenti faluhoz, és mondták, majd felderítik, hogy mi a helyzet.
And what they learned was this.
És amikor visszajöttek, a következőket mondták.
The Russians were told to let no one across the border except the Greeks who recently been released from prisons returning back to their country.
Az oroszoknak azt mondták, hogy senkit ne engedjenek át a határőröknek, senkit ne engedjenek át a határon, csak azokat, akik a saját otthonukba, a saját országukba akarnak visszamenni, mert fogságban voltak valahol külföldön. Csak görög bűnözőket engedjenek át.
So Israelis came back to where we were hiding in order to burn all our papers that would identify who and what we were.
Ezért minden papírjaikat, igazolványaikat elégették ők is.
So that day all birth certificates, marriage licenses, passports went up in smoke.
Tehát mindenféle útlevelet, személyigazolványt, jogosítványt, mindent, minden füstben, tehát elégett, megsemmisült.
The next day we're told to pretend to be Greeks.
Következő nap azt mondták nekünk, hogy tettessük magunkat görögöknek.
So pretend to be Greeks, we approached the Russians at the Czechoslovak-Austrian border.
Tehát a csehszlovák határoz közeledtünk, és görögöknek álcáztuk magunkat.
Now not one of us was a Greek.
Persze egyikünk sem volt görög.
Now one of us could speak a word of Greek.
Egyikünk sem beszélt egy szót sem görögül.
But neither could the Russians.
De szerencsére az oroszok se tudtak görögül.
That's the way mainly safely into Austria.
Ilyen módon biztonságosan megérkeztünk Ausztriába.
That's when the American MPs took over from the Israelis.
The American?
MPs, military
MPs,
police.
Okay. Az amerikai katonai rendőrség fogadott bennünket végül Ausztriában.
Brought us into what was then West Germany. Brought us into West Germany.
Okay. És elküldtek bennünket Nyugat-Németországba.
In the next 5 years we lived in different camps in West Germany.
Következő 5 évben különböző táborokban éltünk Nyugat-Németország területén.
These were called displaced persons camps.
Ezek ilyen hontalan emberek számára felállított táborok voltak.
And these were for Jewish people no longer had citizenship in any country.
Ezek igazából olyan zsidó emberek számára lettek kiképezve, vagy felállítva ezek a táborok, amelyek, tehát olyan zsidó embereknek, akiknek sehová nem volt már állampolgárságuk.
And for the 5 years we lived in 7 different camps like these.
5 év alatt 7 különböző táborban éltünk.
And it was one of these camps that an incident occurred that would later force me to face the issue of the messiahship of Jesus.
És az egyik ilyen táborban történt valami olyasmi velem, ami később meggyőzött engem arról, hogy Jézus a messiás.
One of our first camps was in the city of Ulm in Germany.
Ulm városában, Németországban volt az első ilyen táborhely.
And there was a Bible-believing Lutheran minister who was representing a Jewish ministry from New York.
Ott volt egy ilyen lutheránus vallású hívő ember, egy lelkész, aki egy New Yorki zsidó szervezetet képviselt ott Ulmban.
His first responsibility was to hand out clothing for Jewish refugees, and that's how he made contact with my parents.
Az első számú feladata az volt, hogy ruhákkal lássa el a menekülteket, és ilyen módon felvette a kapcsolatot a szüleimmel is.
winter's camp for about a year, and he and his daughter made several visits to talk to my parents.
Körülbelül egy évig volt ez a lutheránus lelkipásztor ott Ulmban, ebben a táborban, és ez alatt az egy év alatt a lányával együtt sokszor, többször is beszélgettek a szüleimmel.
I was not involved in those conversations, so I don't know what they talked about.
Én nem vettem részt ezekben a beszélgetésekben, tehát nem is tudom, hogy miről volt szó.
What I do know was this.
De egyet tudok.
He learned to apply for immigration status to the USA.
Felkínálta azt, hogy emigráljunk Amerikába ki az Egyesült Államokban.
He learned that we had applied for immigration status to the USA.
Tehát megtudta ez a lelki pásztor, hogy igazából mi megkaptuk a lehetőséget arra, hogy kivándoroljunk az USA-ba.
And he happened to have a magazine published by a messianic group in New York City.
És volt, neki volt egy olyan újságja, amelyet egy messiás hívő zsidó közösség adott ki New York városában.
He did not give my mother the whole magazine.
Nem adta oda az egész újságot az anyukámnak.
He only tore the cover off because at the bottom was the New York headquarters address.
Hanem csak a fedőlapot, tehát a címlapot adta oda, mert azon a New Yorki központjuknak a címe rajta volt.
And he told that once we arrived to America, we should look them up, they might be able to help.
És annyit mondott nekünk, hogy ha megérkezünk New Yorkba, akkor keressük meg őket, és lehet, hogy tudnak nekünk segíteni.
All my mother understood was that this was some kind of a Jewish group that would help Jewish immigrants in America.
Anyukám csak abból értette, annyit értett ebből az egészből, hogy ez egyfajta valamiféle zsidó csoportosulás volt, csoport volt Amerikában, akik zsidó bevándorlóknak segítenek.
And there was doing that.
És valóban ezt tették is.
Was also a bit more than that.
De ennél valamivel még többet is tettek.
But how my mother found that out, it was too late in my case.
De amikor az anyukám rájött, hogy mi mindent tettek ők, ezen kívül, addigra már, ami engem illet, már túl késő volt.
So she put it away for 3 years.
Három év eltelt.
And then we received immigration status and moved into New York City in 1951.
És Németországban, és 1951-ben végül megkaptuk az engedélyt, kivándoroltunk Amerikába.
And she took a train ride to the headquarters to try to talk to someone there.
Anyukám valóban fölkereste a címet, vonattal elutazott oda, próbált beszélni valakivel.
But she was unable to speak with anyone.
De nem tudott senkivel beszélni.
She did not as yet learn English.
Nem tudott olyan jól angolul.
And the one speaking to her couldn't speak Russian or Polish or Yiddish or German, all which my mother speaks.
És aki az ottaniak, a New Yorkiak pedig nem tudtak velünk beszélni se jiddis nyelven, se német nyelven, se lengyel nyelven, se orosz nyelven, mi pedig csak ezeken beszéltünk.
So he took down our name and address on the card.
Tehát ott tettük a kártyánkat, névjegykártyánkat.
And was told that we'd be contacted sometime later.
És azt mondták ők nekünk, hogy majd ők fölveszik velünk később a kapcsolatot.
Sometime later was 6 years later.
Ez a kicsit később, ez 6 év lett.
The follow-up program was about a week here.
The follow-up?
Follow-up program was weak.
Was weak. Yeah. Tehát ez az utánkövető programjuk, ez kicsit gyenge volt náluk, ez az utánkövetés.
But in that 6 years I grew up in a very strong Jewish neighborhood in New York City.
Ez alatt a 6 év alatt egy rendkívül erőteljes zsidó negyedben, közösségben nőttem föl New Yorkban.
I attended public school, but 99% of everybody else was Jewish students.
Valóban egy állami iskolába jártam, de ennek 99%-a zsidó gyerekekből állt.
So I had no contact with the Gentiles.
Semmiféle kapcsolat nem jött létre ilyen módon, tehát úgymond pogány népekkel.
And back then I simply believed what most Jewish people believe, that Gentiles and Christians are synonymous terms.
És ahogy a legtöbb zsidó ember, én magam is akkor arról voltam meggyőződve, hogy igazából az, hogy a pogányok és a keresztények, az körülbelül szinonimák, tehát ugyanazt jelentik.
But 6 years later, this ministry opened up a new branch not too far from our home.
Ugyanakkor viszont 6 évvel később, az otthonunktól nem túl távolra, nem túl messze, ez a zsidó szolgálat, messiás hívő szolgálat megnyitott egy irodát.
And they pulled out the cards with names and addresses and handed out to their different workers.
És odaadták a munkatársaiknak, akik oda költöztek szolgálni, odaadták a mi nevünket is.
So we received a visitor inviting us to attend what was then called a Jewish Christian meeting.
És ilyen módon meghívtak bennünket is egy összevetelre, egy sátoros összevetelre, amit egy zsidó keresztény istentiszteletnek vagy összevetelnek neveztek el.
And this to me was of course a contradiction in terms.
Természetesen ez számomra az, hogy zsidó keresztény összevetel, ez már önmagában ellentmondásos dolog volt.
I grew up believing that you're either a Jew or a Christian, you cannot be both at the same time.
Én úgy nőttem fel, hogy az ember vagy zsidó, vagy keresztény. Egyszerre nem lehet mind a kettő.
If someone to call himself both a Jew and a Christian meant he was probably a schizophrenic, two persons in one.
Arról voltam meggyőződve, hogy ha valaki magát egyszerre zsidónak is, meg kereszténynek is vallja, az olyan skizofréniában szemben, tehát kettős személyisége van.
But I was curious, so I decided to go.
Ugyanakkor viszont kíváncsi voltam, ezért úgy döntöttem, hogy elmegyek.
It was a very small meeting hall, much smaller than this building.
Eléggé kis terem volt, ahol összejöttünk végül, ennél még sokkal kisebb, mint ez az itteni.
And I sat in the back listening to what they were saying.
És leghátulsó sorban ültem, és hátul ültem, és figyeltem, hogy mit mondanak.
It didn't really bother me that there were a group of Jewish people talking about Jesus.
Tehát egy zsidó csapat elől Jézusról beszélt.
I was expecting that much because of what they told me earlier.
Körülbelül erre számítottam, ez fog történni, abból kiindul, amit korábban már mondtak.
What bothered me was they kept using the Hebrew Bible to do it with.
És ez nem is zavart volna, ami engem viszont megérintett, vagy megdöbbentett, az az volt, hogy a Héber Bibliát, tehát az Ószövetséget használták arra, hogy Jézusról beszélnek.
I was taught to believe that we Jews had our Bible, the Hebrew Bible, the Christians called the Old Testament.
Nekem azt tanították, hogy nekünk megvolt a magunk Bibliánk, amit ugye az Ószövetségnek neveznek a keresztények, mi pedig Héber Bibliának neveztük.
And the Christians had their own Bible, the New Testament.
Keresztényeknek pedig meg volt a saját Bibliájuk, az Új Szövetség.
We knew that in the New Testament they talked about their God named Jesus.
Tudtuk azt is, hogy az Új Szövetség az ő Istenükről beszél, Jézusról.
He was not supposed to be anywhere in my Bible.
Akinek nem volt szabad előfordulnia az én Bibliámban sehol.
And here they were talking about Jesus out of my Bible, and I thought that took a lot of nerve.
És ők pedig itt elkezdtek beszélni Jézusról, az ő Istenükről, az én Bibliámból, tehát az Ószövetségből, ami eléggé idegesített engem.
The person who invited me could see this would not be a good night for me to reason with me.
És az az ember, aki meghívott engem ide erre az összevetelre, egyből belátta, hogy jobb, hogyha nem kezd el velem vitatkozni azon az estén erről a témáról.
So the person simply gave me a challenge.
Éppen ezért ez a személy csupán egy kihívás elé állított engem.
To take a New Testament home with me and read it for myself.
Azt mondta, vigyek magammal innen haza egy Új Szövetséget, és olvassam el magam az egészet.
And see if Jesus didn't do what the Hebrew Bible said Messiah would do.
És csak nézzem meg, hasonlítsam össze, hogy Jézus teljesítette-e azokat a proféciákat, amiket az Ószövetség, a Héber Biblia mondott, hogy ő meg fog tenni majd.
And I said, okay, I will do that.
Annyit azt mondtam, rendben, megteszem ezt.
Not because I was open-minded.
Nem azért, mert nyitott lettem volna bármiféle új tanításra ebbe az irányba.
I was going to prove these schizophrenics wrong once and for all.
A szándékom az volt, hogy bebizonyítom ezeknek a skizofréneknek egyszer s mindenkorra, hogy rosszul tudják a dolgokat, tévednek.
So when home began to read for the first time the New Testament.
Tehát hazamentem, és életemben először elkezdtem olvasni az Új Szövetséget.
What I thought I would read and what I really did read became two different things.
Azt gondoltam, hogy elolvasom az Új Szövetséget, de aztán ami történt, valami egészen más dolog jött ki belőle.
I thought read about these big church edifices with stained glass windows.
Én azt gondoltam, hogy az Új Szövetség az majd valami egészen másról szól, az ilyen ólom üveges ablakokról, ilyen katedrális ablakokról szól, ilyen keresztény dolgokról.
Black robe priests waving crosses and bowing to images.
Ez az Új Szövetség, ez majd ilyen fekete ruhás papokról fog szólni, akik ilyen kereszteket lóbálnak, és leborulnak mindenféle bálvány előtt, kép előtt, meg minden.
And turn the people, go out and kill Jews in Jesus' name.
És arra bátorítják az embereket, a híveiket, hogy menjenek ki, és öljék meg a zsidókat Jézus nevében.
That's how we saw those who called themselves Christians doing in Europe, but we assumed that they came from the New Testament.
Ezt láttuk, hogy a keresztények ezt tették Európában, és feltételeztük, hogy ezt ők azért teszik, mert az Új Szövetségből ezt tanulják.
To my surprise, I found myself reading a very Jewish book.
Meglepetésemre viszont egy rendkívül zsidó hangvételű, vagy zsidó tartalmú könyvet kezdtem el olvasni az Új Szövetségben.
The stories are Jewish, the debates between him and the Pharisees were with Jewish issues.
A történetek mind zsidókról szóltak, és a viták például Jézus között és a farizeusok között, az is mind olyan zsidó kérdésekről szóltak, amelyeket én is ismertem.
And the very first verse really was surprising.
Már a legelső versszak is, amit olvastam, megdöbbentő volt számra.
This is the generation of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham.
Ugye a Máté evangélium, ahogy elkezdődik, hogy ez Jézus Krisztusnak a családfája, aki Ábrahám fia volt, aki Dávid fia volt, aki...
You cannot get more Jewish than that line is.
Ennél zsidóbb mondatot elképzelni se lehet.
And so the Jewishness of Burke kept me in treatings, but time I finished, I was close to believing, but not yet.
Amikor tehát befejeztem az újszövetség olvasását, akkor már majdnem hívő voltam újszövetség értelemben, de még azért nem teljesen.
So I went to the meeting hall for the second time, and this time I wasn't angry anymore.
Elmentem tehát másodszor is egy ilyen összevetelre, amit ezek a zsidó keresztény emberek szerveztek. Most már nem voltam olyan mérges, mint az első alkalommal.
I sat down with the person, and this time went from the Old Testament prophecy and New Testament fulfillment.
Leültem megint ezzel a személlyel, aki elhívott, és aki szolgált, beszélt aznap, ő aznap ószövetségi proféciákat vett elő, és bemutatta ezeknek az újszövetségi beteljesülését.
And the fulfillment of these prophecies convinced me that Jesus was indeed the Messiah, and I became a believer.
És ezeknek az ószövetségi proféciáknak az újszövetségi beteljesedése valóban meggyőzött engem arról, hogy Jézus a messiás, és én is hívő messiás, hívő emberré váltam.
And became a schizophrenic myself.
Én magam is schizofrén lettem.
After the first year, we left New York and moved to Los Angeles, California.
Tehát egy év New York után elköltöztünk Los Angelesbe, Kaliforniába.
And my father's opposition began to grow in its intensity. My father's opposition to what I believed began to get stronger.
Az apukám ugyanakkor ellenezte az én új hitvallásomat, hitemet, és egyre erősebb lesz, erősebb lett a konfliktus közöttünk.
I was prohibited from going to any group study, whether Jewish or non-Jewish.
Elkezdtem járni Biblia, megtiltotta, hogy eljárjak bármiféle Biblia tanulmányozásra, akár zsidókkal, akár nem zsidókkal.
I was forbidden to read any part of scripture.
Megtiltotta, hogy bármiféle írásokat olvassak.
When I began my last year in high school, he completely quit speaking to me.
És amikor elkezdtem a főiskola első évét, teljesen megszűnt közöttünk a beszélő viszony.
So we lived in the same house, we ate the same table, not one word went from him to me from that whole last year.
Ugyanakkor viszont úgy egy házban éltünk, tehát egy asztalnál étkeztünk, ettünk, de egyetlen egy szó nem hagyta el az ő ajkait, az ő száját irányomban.
And about 2 months before graduation, he sent a message to me through my mother.
2 hónappal mielőtt diplomáztam volna, üzent az anyukámon keresztül.
Upon graduation, I would have to leave home.
Középiskola volt, bocsánat, tehát érettségi előtt 2 hónappal, és mondta, azt üzente, hogy miután érettségiztem, el kell hagynom a házat.
He also asked me to leave the state of California.
Sőt, még azt is előírta nekem, vagy arra is megkért, hogy még Kalifornia államot is hagyjam el.
My father's business was strictly within the Jewish community.
Az apukám ugyanakkor a munkája őt kizárólag a zsidó közösséghez kötötte.
He was afraid that if it got out that I was a believer in Jesus, it would endanger him to make a living.
Attól tartott, hogyha megtudják a zsidó közösségben rólam, hogy én Jézusban hiszek, mint messiásban, akkor ez tönkreteszi az ő üzleti lehetőségeit.
So to leave home, and he requested also leave California.
Ezért követelte tőlem azt, hogy hagyjam el az otthoni házat, családi házat, sőt, még Kaliforniát is.
I was no longer the only child.
Mivel nem én voltam az egyedüli gyermeke.
While in Germany, a brother and sister were born.
Amíg Németországban éltünk, megszületett egy öcsém és egy húgom.
In New York, another brother was born.
New Yorkban egy másik öcsém is született még.
In California, 3 more sisters were born.
Kaliforniában pedig 3 húgom született még.
But they were born after I was expelled from home.
De ők már, a 3 húgom azután született, miután engem kizártak, kiraktak otthonról.
So 2 things happened during those last few months.
Az utolsó néhány hónapban 2 dolog történt tehát velem.
Had a job as a janitor of a Lutheran church. A cleaning.
Okay. Először is egy lutheránus templomban segítettem rendet csinálni, vagy takarítani.
So I was able to save $120.
Ilyen módon meg tudtam keresni és félre tudtam tenni $120.
I was also studying Philippians and came across a verse in chapter 4, verse 19.
Ugyanakkor tanulmányoztam az írásokat és Filippi levelet
chapter 4 verse 19.
És a 4. fejezet 19. verszakát olvastam.
My God shall supply all your needs according to his riches in glory.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel.
So day after I graduated, I left California and began to make my way back towards New York City.
Miután tehát leérettségiztem, elköltöztem Kaliforniából, visszaköltöztem New York városába.
It would take me 2 weeks to cross the country.
2 hétig tartott, amíg oda elérkeztem, megérkeztem.
When I arrived in New York, all I spent was about $20.
Mire megérkeztem New Yorkba, már csak $20 maradt.
I began to experience Philippians 4:19.
És elkezdtem megtapasztalni ezt a Filippi 4:19-et.
And God will provide a ride from one city to another.
Isten gondot viselt rólam hétről hétre.
A place to sleep here and a meal over there.
Adott lehetőséget, hogy valahol legyen tető a fejem fölött, adott lehetőséget, hogy tudjak enni itt vagy ott egy ebédet vagy vacsorát.
So I was able to get to New York with most of the money still in my pocket.
Majdnem az egész pénze megmaradt, tehát rosszul mondtam, csak 20, mint egy $20 költött a 120-ból, majdnem az egész ott volt még a zsebében.
That summer I worked at a messianic camp in New York State.
Utána New York államban egy ilyen messiás hívő zsidók által üzemeltetett szabadidő vagy valamilyen központban dolgoztam.
And I worked as a volunteer, so there was no payment.
Ugyanakkor önkéntesként dolgoztam, tehát ilyen nem kaptam fizetést.
Only my meals and my sleeping would be arranged.
Hanem csak lakhatást és ellátást, tehát élelmet kaptam.
By the time the summer ended, I only had $20 left.
Mire véget ért a nyár, már csak $20 maradt.
And I was already accepted to begin training in a private Christian school.
És ezért egy keresztény magániskolában elfogadtam egyfajta tanítói állást, vagy képzést. Felvették őt egy iskolába.
The cost would be about $2,000 a year, which back then was a lot of money.
Ennek az iskolának az éves költsége mint egy $2,000 lett volna, vagy volt, ami akkoriban még igen sok pénzt jelentett.
The same program now costs about $20,000-$25,000.
Most ugyanez a program mint egy ilyen $20,000-$25,000 kerül.
And $20 just wouldn't go a long way to cover that expense.
És a $20, ami maradt a zsebemben, nyilvánvalóan nem tudta fedezni ezt a költséget.
So I came up with what I thought was a good idea.
Ezért aztán előálltam egy véleményem szerint akkoriban egy jó ötlettel.
I thought it was such a good idea, I even told God about it.
Olyan jó ötletnek tartottam ezt a gondolatot, amit kigondoltam magamnak, hogy még Istennek is elmondtam.
The idea was to delay school by 1 year.
Hogy egy évvel elhalasztom az iskola kezdést.
And get in Gunther City and get a full-time job and just save every penny I can and then start school a year later.
Hogy egy évig ott dolgozom majd, és akkor félreteszek minden lehető pénzt, és akkor utána kezdem el az iskolát.
But I never felt comfortable about that decision.
Ugyanakkor viszont nem éreztem teljes békességet emiatt, a döntés miatt.
Until I saw my need to start school right then and there and trust the Lord to provide the funding.
Úgy éreztem, hogy inkább azt kéne tennem, hogy Istenre bízzam rá ennek a finanszírozását, és bízzak ő benne, hogy megadja a pénzt.
So that September I went through the enrollment process.
Így aztán ezért be is iratkoztam szeptemberbe ebbe az iskolába.
That included the arranging my finances and I was given 4 months to pay the final bill.
Ami azt jelentette, hogy adtak egy ilyen 4 hónapos haladékot, hogy kifizessem ezt az összeget.
And the bill was $750 for the first semester.
Méghozzá nem kellett az egész évet kifizetni előre, hanem csak az első fél évet, és ez, vagy negyed évet, ez pedig $250-nak.
Again, back then that was viewed as a lot of money.
Ugyanakkor viszont akkoriban ez is nagyon sok pénz volt még.
I remember during his walking down the administration building and praying silently.
Nagyon jól emlékszem, amikor ebben az adminisztrációs épületben beiratkoztam és magamban csöndesen imádkoztam.
And I prayed, Lord, you would not let me work a year first.
Lord,
you would not let me work a year first.
Okay. Mondtam Istennek, hogy Istenem, ugye te nem engedted meg azt, vagy nem akartad azt, hogy én menjek el egy évre dolgozni.
she will need to provide the funds to pay off this bill, otherwise I could not continue studying.
Akkor viszont neked most ki kell, hogy fizessed ezt a 750 dollárt, máskülönben nem tudom elkezdeni az iskolát.
And 4 months passed, the first semester ended.
Valóban az első szemeszter véget ért, 4 hónap eltelt.
Not only did there was the whole bill paid, but the college owed me money.
És nem csak, hogy ki lett fizetve a teljes számla, hanem még az iskola, az a főiskola tartozott nekem pénzzel.
And that continued for 7 of my 8 semesters of Bible college.
És ez ennek a Biblia iskolának egyébként a következő 7-8 szemesztere alatt, tehát ilyen 4 év alatt rendszeresen megismétlődött.
Every semester began with me owing them money, every semester ended with them owing me money.
Minden egyes szemeszter fél év úgy kezdődött, hogy én tartoztam nekik pénzzel, a szemeszter végére, fél év végére ők tartoztak nekem.
And the 8th semester you broke out exactly even, I was able to graduate in 1966.
Így aztán 1966-ban, a 4 év letelte után, pontosan úgy tudtam elvégezni, hogy az ő tartozásom, az én tartozásom pont kiegyenlítette egymást, és sikerült lediplomázni.
Now mentioning money only what it costs for tuition, but the other things you would need money for.
Tehát nem csak a tandíjat tartalmazta ez az összeg, hanem minden más költségemet is.
Every semester we had to have new textbooks, we had to have clothing and so on.
Minden egyes fél évben ugye meg kellett venni a tankönyveket, kellett ruhára is költeni.
I made a policy from the first day of school that I would follow it very strictly.
Kidolgoztam magamnak egy ilyen stratégiát, vagy politikát már az első nap, amihez nagyon szigorúan ragaszkodtam.
I never let anyone know what my personal needs are.
Soha senkinek nem beszéltem arról, hogy milyen személyes szükségben szenvedek éppen.
I don't even ask people to pray for this or pray for that.
Még csak arra se kértem meg senkit, hogy nem imádkoznál esetleg kérlek ezért vagy azért.
Because then they might provide only out of sympathy, not out of the leading of the Lord.
Mert akkor könnyen lehet, hogy csak valamiféle szimpátiából, együttérzésből segítettek volna rajtam, és nem pedig az Úr vezetése miatt.
Yet the funds came in from people I've never met to this day.
Ettől függetlenül, tehát vagy éppen ezért a pénzek mindig befolytak időben olyan emberektől, akiket az életemben nem is ismertem, soha nem is hallottam esetleg róluk.
Sometimes it was in my mailbox, sometimes it was sent directly to the school office to be applied to my account.
Néha az én postafiókomban volt elhelyezve egy boríték, vagy néha egyből az iskolának küldtek összegeket, pénzeket az én nevemre, az én költségeim kiegyenlítésére.
When I finished college, I applied for a master's program at the Hebrew University in Jerusalem.
Amikor befejeztem ezt a főiskolát, akkor egy master's programra jelentkeztem a Jeruzsálemi Héber Egyetemen.
It would be a 14-month long program.
Ez egy 14 hónapos program volt.
They required payment in advance.
Ők előre követelték meg a pénzt, a tandíjat.
Which was $2,400.
Ami 2400 dollár volt.
I worked that summer, but all I could say was $800.
Én egy részét össze tudtam szedni, 800 dollárt.
So I'm still $1,600 short.
Tehát, és még mindig hiányzott 1600.
And about 10 days before I had to leave the country, I received a letter from the U.S. government.
Kb. 10 nappal azelőtt, mielőtt elhajtom volna Amerikát, hogy elutazzak Jeruzsálembe, kaptam egy levelet az amerikai kormánytól.
That was going to be given a grant for $1,624.
Amiben az állt, hogy kaptam egy ilyen ösztöndíjat, ami 1624 dollárról szólt.
That was $24 more than I needed.
Tehát ez 24 dollárra több volt igazából, mint amire szükségem volt.
That's government bureaucracy for you.
De hát ugye a kormány az kicsit bürokratikus, tehát nem találták-e pontosan az összeget.
And because it was a grant, I would not have to pay it back.
És mivel ez egy ösztöndíj volt, nem is kellett visszaadnom.
So God provided all the funds I would need advance and had a 14-month learning period in Jerusalem.
Isten tehát előre betöltötte a szükségeimet, és 14 hónapra tovább tanulhattam most Jeruzsálemben.
And I was there during the Six-Day War, 1967.
1967-ben, a hatnapos háborúban is ott voltam épp Izraelben.
I've been teaching Bible prophecy before that, and now I got to see some of the fulfillment of the very prophecies I was teaching about.
Bibliai proféciákról tanítottam, és ez alatt a háború alatt én magam is szemtanújává válhattam annak, hogy hogyan teljesednek be részben ezek a proféciák, amikről éppen tanítottam előtte.
Then when I finished that program, I went to Dallas, Texas for the training in the Dallas Theological Seminary.
Miután ott befejeztem a tanulmányaimat, visszaköltöztem az Amerikai Egyesült Államokba, Dallasba, és az ottani teológiai egyetemen tanultam.
I was single my first year, married between my first and second year.
I was single?
I was single the first year of school, and then married between the first and second year.
Még akkor legény voltam, és tehát vagy szóval egyedülálló, és az első év után megnősültem.
And I'll tell you more about that in just a few moments.
Erről még pár szót majd mindjárt mondok, majd mesélek.
But shortly after marriage, my wife and I felt after we finished school, God will send us back to Israel.
És ugyanakkor viszont ugye feleségül vettem a feleségemet, és befejeztem utána ezt az iskolát, és Isten visszaküldött bennünket Jeruzsálembe.
During the 4 years of seminary, those miraculous types of provisions ended.
Ez alatt a 4 év alatt, amikor Dallasban az egyetemen tanultam, véget értek Istennek ezek a mennyei ellátó csodálatos tettei.
I had a part-time job and shared a full-time job, and that met all our needs.
Nem volt már szükség ezekre a fajta csodákra, mert én részmunkaidőben, a feleségem pedig teljes munkaidőben elkezdtünk dolgozni, és ez minden szükségünket betöltötte.
But the kind of visa we'd have in Israel would not allow us to work in Israel.
Amikor viszont megkaptuk ezt a vízumot, hogy elmenjünk Jeruzsálembe, Izraelbe megint, ez a olyan vízumot kaptunk, ami nem engedte meg nekünk, hogy munkát is vállaljunk, pénzt keressünk.
So they trust God again to provide the funds.
Megint tehát Istenre volt szükségünk, hogy ő lásson, tehát ő töltse be a szükségeinket.
Once again the same thing began to happen.
És ezért újból elkezdődött az történni, ami korábban is már megtörtént.
When the rent was due, the money came in, and other bills were due, the money came in.
Amikor ki kellett fizetnünk a lakbért, akkor valahonnan megérkezett a lakbér összege, vagy amikor más számlák jöttek, akkor azokra is megjött a pénz.
Once again from people I never even met.
És megint olyan emberektől, akiket még életemben nem is láttam.
Our first year ministry mostly was one-on-one evangelism.
Az első évben leginkább 4 szem közt evangelizáltunk, tehát szemtől szembe egyes emberek felé.
The second year we started a small Bible school with about 20 students.
Második évben egy kis bibliai iskolát kezdtünk el Izraelben, mint egy olyan 20 tanulóval.
Half were Israelis and half were American and British Jews living there.
A fele izraeli volt, a másik fele pedig amerikai vagy brit zsidó emberek voltak, akik ott éltek Izraelben.
That activities we got the local Pharisees upset at us.
Ezek az, amit ottan végeztünk, ez a szolgálat viszont felbőszítette a helyi farizeusokat.
So then the second year I was called into the Department of the Interior in order to leave the country when my visa expired.
És így aztán még vége se volt a második évnek, amikor berendeltek a belügyminisztériumba, és felszólítottak, hogy amint lejár a vízumunk, hagyjuk el Izraelt.
So we stayed till the end of the visa, and then we left and returned to New York City.
Valóban ott maradtunk, amíg lejárt a vízumunk, és utána visszatértünk New York városába.
And then something unique happened.
Akkor valami egészen egyedülálló dolog történt velünk.
For 2 years I became the editor of the same magazine, the cover which was given to my mother back in Germany years earlier.
Annak az újságnak vagy magazinnak lettem a főszerkesztője, kiadója a New York Cityben, amelynek a borítólapját, a címlapját évtizedekkel korábban, vagy hosszú évekkel korábban ez a luteránus lelki szodatta az anyukámnak, még Németországban.
The 2 years I was editor, God kept impressing upon me the need of establishing a new type of Jewish ministry.
Ez alatt a 2 év alatt, amikor kiadója voltam ennek a magazinnak, Isten továbbra is állandóan szívemre helyezte azt, hogy létre kell hozni egyfajta új ilyen zsidó gyökerű, zsidó szolgálatot.
But now on the headache of establishing a new ministry, so I kept putting it away.
Ugyanakkor ezt állandóan elhárítottam magamtól, benne voltam a másfajta szolgálatokban.
I was then asked to join a radio ministry. There was a Messianic Jewish radio ministry, so I joined that and taught on radio for 2 years.
Ezután a 2 év után egy keresztény, pontosabban egy zsidó keresztény, mesélsívő keresztény, zsidó rádióállomást kért fel arra, hogy legyek a munkatársuk. 2 évig ezt csináltam.
In that 2 year period, God kept bringing Jewish people, Jewish believers into my life.
Ez alatt a 2 év alatt ugyanakkor Isten ilyen zsidó származású hívőket rendszeresen az életembe behozott, találkoztam velük.
And they were sharing the same burden I was already sharing.
És őnekik is Isten ugyanazt a terhet helyezte a szívükre, mint nekem.
To establish a Jewish ministry that will not only do evangelism, but teach the word of God from the Jewish frame of reference.
The Jewish frame of reference?
Jewish, the Jewish theme, the Jewish background of biblical studies.
Okay. Tehát, és ez a szolgálat abból állt igazából, hogy ne csak hogy evangélizáljunk, hanem egészen világosan hozzuk kifejezésre azt is, hogy egy zsidó háttérből tanítsuk a Bibliát, tehát evangélizálunk, de egy ilyen zsidó hátterű evangélizálást csináljunk.
Became obvious as the kind of ministry God had threatened me through my various experiences in my life, and so it began what is called Ariel Ministries.
Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ez az én igazi elhívásom az egész életemre nézve, úgyhogy megalapítottam ezt a szolgálatot, és Ariel szolgálatnak, ministriznek neveztem el.
Ariel is a Hebrew word meaning the lion of God.
Ariel egy héber szó kifejezés, azt jelenti, hogy Isten oroszlánja.
And we founded in 1977.
1977-ben alapítottuk meg.
We have a twofold goal.
Két célunk van.
First of all, to reach out to the Jewish community with the gospel.
Először is szeretnénk a zsidó közösséget elérni az evangéliummal.
And over the years, we were able to establish several different branches in the USA, which has a large Jewish population.
És sikerült 7 úgymond ilyen irodát vagy leány fiókot létrehozni az Amerikai Egyesült Államokban, olyan helyeken, ahol elég nagy, elég komoly zsidó közösség él.
Also able to establish branches in Canada, Australia, New Zealand.
Sikerült Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandban is létrehozni egy irodát, központot.
In India and Red China.
És Kínában.
In Israel.
Izraelben.
In Russia and Ukraine.
Oroszországban és Ukrajnában.
And most important of all, Budapest, Hungary.
És mindenek előtt a legfontosabb helyen Budapesten, Magyarországon.
And our second major goal is to have conferences and teach in different ways for the Jewish frame of reference to biblical studies.
És második legfontosabb célkitűzésünk pedig az, hogy konferenciákat és ilyen tanítói szemináriumokat hozzunk létre, azokat ilyeneket tartsunk, szervezzünk, ahol valóban ebből a zsidó gyökerekből kiindulva tanítjuk a Bibliát, az igét.
And we also, that's why I travel in places like I'm doing here for the next 2.5 weeks, teaching different conferences in the Jewish backgrounds of biblical studies.
Ezért teszem most is, amit teszek, ezért vagyok itt Magyarországon is 2.5 héten keresztül, most az előttünk álló 2.5 hétben fogom tanítani a Bibliát, az igét, és meg fogom mutatni, hogy mindennek milyen zsidó háttere van, gyökere van.
We have special summertime biblical studies, and people not come from last summer came from 15 different countries.
Nyaranta is szoktunk ilyen bibliaiskolákat szervezni odahaza Amerikában, most nyáron is 15 különböző országból jöttek résztvevők.
I mean, I'll conclude with 2 PS's to my testimony.
Most 2 utóirat ponttal hagy fejezem be a bizonyságomat.
I mentioned I married my wife Marianne between my first and second year at seminary.
Említettem már, hogy a feleségemet, Mariát, Miriam. Az egyetemi tanulmányom első és második éve között vettem el feleségül.
But I met her 7 years earlier.
This is your wife.
That's her, then the left.
Igen, a bal oldalon, ő az. Egyébként, mielőtt elvettem volna a feleségül, 7 évvel ezelőtt találkoztam.
The person on the right is her first husband.
Igen, a jobb oldalon pedig az első férje áll.
And I began courting her 7 years earlier.
Elkezdtem vele, tehát találkozni vele, vagy udvarolni neki 7 évvel korábban már.
But she was one very stubborn individual.
De nagyon makacs volt.
So for 7 years she kept saying no, no, no.
7 éven keresztül mindig nemet mondott nekem.
So after 7 years of courtship, she finally received the light and agreed to the wedding.
She finally
saw the light.
Saw the light. A 7 év elteltével ugyanakkor meglátta a fényt. Van ilyen közmondás, sipsipáni, meglátta a fényt, és igen mondott.
So I worked just as long for my wife as Jacob, my forefather, worked for his wife. 7 years.
Csak mellékesen megjegyzem, hogy én is ugyanannyit vártam, tehát a feleségemre, mint az én ősapám, Jákob, az ővére.
When I realized that, just before the ceremony, that scared me.
Igazából csak akkor értettem meg Jákobnak a történetet, amikor nekem is lejárt az a 7 év.
Because my
meg is ijedt, amikor erre rádöbbent.
Because my wife has 2 sisters.
Ugyanis a feleségemnek még van 2 nővére is.
In the Jewish wedding, before you actually officially married, your best man takes a wine glass and puts it by your foot, and you have to smash the glass.
A zsidó házassági ceremónián van egy olyan rész, ahol a tanú, a férjnek a tanúja fog egy poharat, és akkor leteszi a földre, és akkor a férj, vagy a vőlegénynek szét kell taposni ezt a poharat.
Now up until the breaking of the glass, you can pull out of the wedding.
Addig, amíg ez a pohár szét nem lesz törve, addig még visszaléphet a feleség, vagy a menyasszony visszaléphet ebből a jegyességből.
Once the glass is smashed, you're married.
Akkor abban a pillanatban, amikor össze van törve, szét van taposva az a pohár, abban a pillanatban már férj és feleség vagytok.
So my best man took the glass and put it by the foot.
Tehát az én tanúm oda tette a lábaimhoz ezt a poharat.
I then took a peek through the veil to make sure it was the right sister, and then I smashed the glass.
És ő pedig oda ment a menyasszonyához, és fölemelte a fájtlat, megnézte, hogy valóban a jót adják-e neki oda. És akkor utána széttörte, széttaposta a poharat.
The second PS is...
A második utóirat a következő.
The second PS concerns the... Yep. That's not me, though.
Igen, de ez nem én vagyok.
But that's when you're finally married.
Igen, tehát itt éppen összeházasodnak.
Now, I mentioned the Lutheran minister and his daughter that gave my mother that magazine cover.
Említettem azt a luteránus lelki pásztort, aki odaadta az anyukámnak ezt a magazinnak a címlapját.
After I became a believer, I put the pieces together and tried to make contact with them.
Miután én is mesiás hívő lettem, megpróbáltam megtalálni ezt a luteránus embert, ezt a luteránus lelki pásztort.
So I tried to make contact with them, but nobody had their address anymore, so after a while I just gave up.
Próbáltam lenyomozni, kinyomozni, hogy hol van ő, ki ő, de senki nem tudta megadni az elérhetőségét, úgyhogy idő után feladtam.
And I figured we'll just have to wait till we all get to heaven.
És végül azt mondtam magamban, hát hogy jó, akkor majd megvárom, majd a mennyben találkozom vele.
Then in the US, my prophecy book was published in English.
My what was
prophecy book?
Prophecy. Aztán végül Amerikában megjelent a könyvem, amit a proféciákról írtam.
And about 2 years later, it was picked up by a German publisher and published in German.
2 évvel később, hogy az Amerikában megjelent, egy német kiadó jelentkezett, hogy ők ki akarják ezt németül adni Németországban is.
And not long after it was published in German, I received a letter from a woman in Germany.
Nem sokkal később, miután kiadták németül is ezt a könyvemet, egy hölgytől kaptam egy levelet Németországból.
Her letter said years ago her family knew a Jewish family by the same last name as mine.
Ez a hölgy azt írta a levelében, hogy az ő családja, felmenői ismertek egy családot évekkel korábban Németországban, akiknek ugyanaz volt a családneve, mint az enyém.
In the letter was my father's name, my mother's name.
Levelében leírta az apukám nevét, anyukám nevét.
And also my brother's name and sister's name that was born in Germany.
És azoknak a testvéreimnek is, az öcsémnek és a húgomnak is a nevét, akik Németországban születtek.
She wasn't sure who I was.
Ő nem tudta biztosan, hogy vajon én ki vagyok.
Because Arnold was my Americanized name after I immigrated to the U.S.
Azért, mert megváltoztattam a nevemet, miután Amerikába költöztem. Tehát a keresztnevemet megváltoztattam. Arnoldra.
She knew me by my Russian name, Aricek.
Ő még az orosz nevemen ismert, Aricek.
And so that's why she was confused as to who I was.
Ezért kicsit zavarban volt, nem tudta, hogy én ki vagyok.
Turned out she was the daughter of that pastor who had visited my father in the camps.
Mint kiderült, annak a lelkipásztornak volt ez a hölgy a lánya, aki annak idején meglátogatott bennünket a táborban.
So on the way back from Israel, my wife and I stopped over in Germany to visit with them.
Egyszer aztán, amikor Izraelben épp mentem haza, utaztam haza Amerikába, megálltam Németországban és meglátogattam őket.
And she told me she had been praying for my salvation every single day since we left Germany in 1951.
És elmesélte nekem utólag, hogy attól a naptól fogva, hogy a családunk 1951-ben elhagyta Németországot és kivándorolt Amerikába, attól a naptól fogva minden nap imádkozott, értem, azért, hogy én üdvösségre jussak, hitre jussak.
I was saved in 1957.
Én 1957-ben találtam az Urat, fogadtam be az Urat.
But she did not know that.
Szívembe, de ezt ő annak idején nem is tudta.
Because she continued to pray until the early 1980s, then through the book she discovered I was already saved.
És az 1980-as évek elejéig végig még imádkozott értem, hogy nyerjek üdvösséget, és csak akkor tudtam meg, hogy megkaptam, megnyertem az üdvösséget, amikor elolvasta a könyvemet a proféciákról.
And she and her husband began our German branch called Ariel Germany.
És ő, ez a hölgy, a férjével együtt, ők kezdték el végül is Németországban is vezetni a szolgálatunkat, Ariel Németország címmel.
She told me that before her father died, she went to talk to him at his bedside.
Elmesélte nekem, hogy mielőtt az édesapja meghalt volna, ő leült az édesapjának a halálos ágyán beszélgetni.
She asked him, should she still continue praying for my salvation, because she'll never know that she'll never get to know if it's going to be answered.
És azt kérdezte meg az apukájától, hogy vajon még imádkozom továbbra is Arnoldnak az üdvösségéért, hogy üdvösségre jusson, mert ugye nem kapott választ arra, hogy most már meghallgattatott ez a ima, vagy még nem.
And the father said, just keep on praying, someday you will know.
Az apukája azt a tanácsot adta neki, hogy igen, csak folytasd az imádat, egy nap majd megtudod, hogy mi lett belőle.
And through the book she found out.
És végül a könyvön keresztül megtudta, hogy mi lett belőle.
Now part of our teaching ministry is through a magazine that looks like this, it comes out 4 times a year.
Ez a magazin, amit a szolgálatunk kiad, négyszer jön ki, négyszer adjuk ki egy évben, négyszer jelenik meg egy évben.
This always contains at least 3 Bible studies from the same Messianic Jewish perspective.
Legalább 3 biblia tanulmányt tartalmaz minden egyes ilyen magazin, a messiás hívő zsidó perspektívából leírva.
It is free of charge.
Ingyenes.
So if you read English, you can have it in one of 2 ways.
Hogyha tehát beszélsz angolul, vagy olvasol angolul, akkor 2 úton, módon juthatsz hozzá ehhez a magazinhoz.
If you want the hard copy like this, then give us your full name and address.
Hogyha szeretnél egy ilyen kinyomtatott példányt megkapni rendszeresen, akkor add le a nevedet és a címedet.
Or if you want as an email, you can also have it just as an email address, and we'll just need your email address.
Hogyha viszont elég e-mail formában megkapnod elektronikus úton, módon, akkor add meg az e-mail címedet, és elküldjük neked rendszeresen.
This one has the article in Arab States and Prophecy, for example.
Ennek például a tartalma, vagy ennek a magazinnak például a főcikke az, hogy az arab államok a bibliai proféciákban.
Now close with a rabbi story, not one that I told in the previous conference, but it's something new for this first time.
Most egy ilyen rabbi sztorival hagy fejezem be a mondani valómat, egy olyannal, amit még most nem mondtam el a konferencián.
This was the story of a rabbi who was kosher all of his life.
Egy olyan rabbiról van szó, aki az egész életében betartotta a kosher törvényeket.
He developed this deep curiosity, what in the world does pork taste like?
Ugyanakkor viszont rendkívül kíváncsi volt, hogy legalább egyszer az életében kipróbálja, hogy a sonka, tehát a disznóhús. Hogy a disznóhúsnak milyen íze van.
He could not go to a local restaurant because he might be recognized in his job.
Ugyanakkor viszont ott a lakóhelyén nem mehetett el az ottani étterembe, mert egyből fölismerték volna, hogy ő ugye a zsidó rabbi.
He couldn't buy some and bring it home because he could not explain this to his kosher wife.
Azt se tehette meg, hogy a boltba vesz valamit, és akkor hazaviszi, és majd otthon elkészít, és megeszi, mert a kóser felesége előtt lebukott volna.
But he really got a deep, deep curiosity, what in the world does pork taste like?
Ezért aztán maradt benne állandóan ez a mély-mély kíváncsiság, hogy vajon milyen íze van a disznóhúsnak.
So he took a long, long drive out in the country, felt he was far enough away, nobody would know him.
Egy nap útra kelt, messzire elutazott, el vidékre, olyan messzire, amíg végül már biztos volt abban, hogy senki nem fogja felismerni őt.
He saw a small restaurant and the menu it had the that they serve suckling pig.
És aztán látta a menüt, és a menüben ott volt egy ilyen pont, szopós malac.
So he took off his
szó szerint lefordított, tehát malac sült.
So he took off his skull cap and went inside and ordered the suckling pig.
Gyorsan levette a kippáját, leült, és megrendelte ezt a malac sültet.
And just as they served him, he gets a knot on the shoulder.
Pont amikor felszolgálták volna neki a malac sültet, egyszer csak valaki megböki a vállát.
He looks up and there's a Jewish man who was a member of a synagogue that was working there. The rabbi did not know that.
És látja, hogy a zsinagógájának az egyik tagja, férfi tagja ott áll mellette, aki pont azon a vidéken dolgozott, csak ő nem tudott róla.
The man says to his rabbi, what in the world are you doing?
És az a férfi azt mondja neki, rabbi, rabbi, hát mit csinálsz? Hát mi a csodát csinálsz?
The rabbi says, you know, I cannot believe this restaurant.
Azt mondja, nem hiszem el, hogy mi folyik itt ebben az étteremben.
All I ordered was a baked apple. Look how they serve it here.
Én nem kértem mást, csak hogy adjanak nekem egy nagy almát, vagy egy citromot. És nézd meg, hogy hogy szolgálták fel ezt a citromot.